Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia idén is meghirdeti a Tartós Szeretet nevű nagybőti tartós élelmiszer gyűjtést, amelyet már a 15. alkalommal szervez meg a Katolikus Karitász országos hálózata. A hívek március 15-e és 22-e között helyezhetik el adományaikat a templomokban kijelölt helyre, vagy a Katolikus Karitász honlapján megadott gyűjtőpontok egyikén. Az összegyűjtött élelmiszerek nem csak táplálékot jelentenek, hanem a remény üzenetét és a szolgáló szeretet kézzelfogható jelét viszik a nélkülöző családokhoz. A korábbi években a hívek adományaiból összeállított segélycsomagokkal családok ezreit tudta segíteni a segélyszervezet. Erre a célra adományozni lehet a www.karitász.hu oldalon, vagy a 1356-os telefonszámon is, ahol minden hívás 500 forinttal támogatja a rászorulókat. Gőzerővel folynak a március 15-i nemzeti ünnep előkészületei, amelyet idén rendhagyó keretek között a békemenet résztvevőivel együtt ünnepelnek, közölte a Nemzetközi Kommunikációért és Kapcsolatokért felelős államtitkár a közösségi oldalán. Kovács Zoltán azt írta, a nemzeti ünnep házigazdája Rákai Filip lesz. A himnusz a nyíregyházi Kantémusz kórus előadásában csendül fel, és Varga Csanád előadásában hallhatják majd Petőfi Sándor Csatadal című költeményét. A programról közölte azt is, hogy a Tolcsvai László által megzenésített nemzeti dalt is előadják. Beszédet mond Szijjártó Péter és Lázár János, míg az ünnepi beszédet Orbán Viktor miniszterelnök mondja majd. Megjegyezte, hogy meglepetéssel is készülnek. Ünnepeljük együtt nemzeti ünnepünket március 15-ét, és legyenek velünk a legnagyobb és legfontosabb békemeneten. Találkozzunk vasárnap, mutassuk meg együtt, hogy a magyarokat nem lehet zsarolni, fogalmazott Kovács Zoltán. Érkezik az egyhavi plusz juttatás a honvédelmi alkalmazottaknak, közölte a honvédelmi miniszter a közösségi oldalán közzétett videójában. Szalai Bobrovnicki Kristóf azt mondta, a honvédelem csapatmunka nem csak a katonákra, akik fegyverrel szolgálják a hazát, de a honvédelmi alkalmazottakra is pont ugyanakkora szükség van. Köszönöm a szolgálatukat, köszönöm a munkájukat, minden elismerésem az övék. A békéhez erő kell, együtt folytatjuk a munkát, fogalmazott a miniszter. Véget értek a csütörtöki energetikai tárgyalások Kijevben. 17 ország volt kíváncsi a magyar álláspontra, arra, hogy mit gondolunk a barátság kőolajvezetékről, közölte Cepek Gábor a kőolajvezeték állapotát vizsgáló magyar küldöttség vezetője az ukrán fővárosból jelentkezve csütörtök esti Facebook videójában. Az Energiaügyi Minisztérium parlamenti államtitkára hozzátette. Ezen kívül volt egy nagyon hasznos tárgyalás az Európai Bizottság képviselőivel, mint ismert. Csütörtökön Brüsszelben a szóvivő egyértelművé tette, hogy az Európai Bizottság is Kijevtől egy tényfeltáró bizottság létrehozását kéri és követeli, úgyhogy most már nem csak Magyarország, nem csak Szlovákia, hanem az Európai Bizottság is a tények ismerete mellett van, mondta. Várjuk Kijev válaszát, pénteken is itt leszünk, zárta a videót. Az ukrán követelések ellentétesek Magyarország érdekeivel, jelentette ki a miniszterelnök politikai igazgatója Budapesten a kormánypártok országjárásának Újbudai fórum előtt tartott sajtótájékoztatón. Orbán Balázs példátlan eseménynek nevezte, hogy Magyarországot Ukrajna elnöke megzsarolta, egyéb ukrán titkosszolgálati személyek pedig megfenyegették a magyar miniszterelnököt. Mindezt azért, mert Ukrajna az orosz-ukrán háború folytatásában Magyarország pénzére, fegyvereire számítana. Ukrajna szeretne az Európai Unió tagja lenni, és azt szeretné, hogy egész Európa leváljon az olcsó orosz energiáról, fűzte hozzá. A politikus közölte, ezek a követelések ellentétesek Magyarország érdekeivel. Mi nem akarjuk finanszírozni az ukránok háborúját. Mi nem akarunk egy uniós közösségbe tartozni Ukrajnával, mert ez Magyarországot is érintetté tenné a háborúban, és nem akarunk leválni az olcsó orosz energiáról, hangsúlyozta. Végül az időjárásról. A Tiszántúlon derült lesz az ég, másút gomoly felhők képződnek, amelyekből elsősorban a Dunántúl keleti felén helyenként zápor, néhol zivatar is kialakulhat. A déli délkeleti szél zivatarok intenzívebb záporok környezetében, illetve a Fertő térségében erősödhet meg. A hőmérséklet napközben 16 és 21 fok között valószínű. Késő estére 3-12 fok közé csökken a hőmérséklet. Híreket hallottak.
Reklám.
A népdal akkor kell életre, amikor valaki beleénekli az életét. A Kép más márciusi címlapján Bognár Szilvia. A lapban szó esik az anyamében végzett gyógyító beavatkozásokról, bepillanthatunk a kutatómentő önkéntesek mindennapjaiba, és időutazást tehetünk Kinszky Imre fotós múlt századi Budapestjének hétköznapjaiba. Megismerhetjük Vörös Sándor és Károlyi, ami különleges kapcsolatát, és egy riport erejéig Palermót is meglátogathatjuk. Keresse a Kép mást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. A zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Merítés. Kultúra országos kitekintésben.
A legkeresettebb magyar épületfotós Palkó György képeiből nyílt kiállítás a Neo Kortárs művészeti térben. A Cifra Fesztivál részeként a Magyar Zongora Iskola történetét mutatja be a Liszt Ferenctől Cifra Györgyig című tárlat a Rékiszen Akadémián. Március 12-én elkezdődött és 26-áig tart a 8. orosz zenei fesztivál. A Margit-szigeti színház kiemelt produkciója lesz Kocsák Tibor és Miklós Tibor musical operája az Anna Karenina. Március 14-én forradalmi koncert és táncház lesz a Fonóban, és a Budavári Palota negyed ingyenes családi programokkal, valamint a Várkert Bazár Szarka Gyula Petőfi dicsérete című estjével hív ünneplésre március 15-én. Ezek a mai műsor témái. Köszönti Önöket a szerkesztő Farkas Éva. Az elmúlt évtized egyik legmeghatározóbb magyar építészeti fotográfusa, Palkó György mutatkozik be önálló kiállítással a Városligetben, a neokortárs művészeti térben. A 80 válogatott felvételt köztük a Liget projekt keretében készült Néprajzi Múzeum és Magyar Zeneháza épületét bemutató Épületportré című tálaton elsősorban a kortárs magyar és nemzetközi építészet legizgalmasabb alkotásait láthatjuk a művész sajátos szemüvegén keresztül. Képeinek válogatása nemzetközi építészeti portálokon és kiadványokban is megjelent, így művei a világ számos pontján egyre növekvő szakmai érdeklődést váltanak ki. Palkó György épületfotóssal beszélgettem.
Azt lehet olvasni rólad, hogy te vagy az első számú épületfotósa Magyarországnak. Mit szólsz ehhez?
Részben nem értek vele egyet, mert vannak elődeim, akikre én nagyon-nagyon felnézek. Bujnovszki Tamás az, akit elsőre mondanék, de Zsitva Tibor is ilyen szerintem. Én vagyok az, aki talán a legtöbbet dolgozik most, ezt már lehet mondani, de én sokkal kevesebbet dolgozok még mindig építészekkel, mint mondjuk Tamás teszi, de abba az irányba tartok. Külföldön viszont én dolgozom a magyar épületfotósok közül a legtöbbet.
Hogyan lesz valaki épületfotós, mert amatőr fotósként elsősorban személyeket szoktunk fotózni, nagyon érdekes az, hogy hogyan néz ki az ember egy adott térben. Nálad az ember nagyon-nagyon zárójelbe kerül, de azért néha ott van akár te magad, akár a kislányod gyönyörű képeket, de mindig az épületnek van jelentősége. Tehát miért ezt az utat választottad?
Általában a fotósok nem épületfotósként indulnak el ezen a pályán, hanem majd valahogy kialakul. Fotóztam én is gyerekeket, esküvőt és minden mást. Onnan indul a pályám, hogy Nyíregyházán laktunk, és fotóztam a várost. Még semmi közöm nem volt az épületfotózáshoz, de az oldalam Facebookon Palkó György épületfotós volt. És csak ilyen témájú képeket igyekeztem megosztani, és rám talált egy budapesti árnyékolás technikai cég. Ez volt az első megrendelés. És innen indult aztán megrendelésre a munka, és egyre jobban beleszerettem, és az elmúlt 1-2-3 évben kezdem megtalálni talán a saját hangomat. De mindig tudtam, hogy ezt akarom csinálni, mert ez volt az, amiben örömömet leltem, és ez volt az, amire nagyon hamar kaptam olyan visszajelzéseket, hogy valamiben mást, újat és érdekeset látok a fotósokhoz képest. Most gondolok itt például a kiállításnak a vezető képére, az viszonylag a pályám elején, tehát akkor 2 éve voltam főállású épületfotós.
Miről szól ez a kép?
A Duna Arénát látjuk egy nagyon-nagyon szűk vágásban, ami kifejezetten csak a hullámzásra fókuszál, és hogy azon a fény hogyan törik, egy nagyon absztrakt képről van szó. Tehát nem egy kifejezett épületfotó, egy részletfotó.
Valahogy így tudom elképzelni, hogy azért kezd az ember lefotózni például a Néprajzi Múzeumot, vagy a Magyar Zeneházát, mert ezek olyan különleges épületek, hogy érkezik egy felkérés, le kéne fotózni, és promózni itt, ott, amott megmutatni az egész világnak, mint hogy ez meg is történt.
A képek gyakorlatilag referenciaképekként készülnek nagy részt. Építészek számára sokszor azért, hogy meglegyen a dokumentáció, de nagyobb cégek, vagy akik részt vesznek az építés során, ők referenciának használják a képeket, és nyilván megrendelésre készülnek. A Liget projekt ebből a szempontból egy kicsit más történet, velük már nagyon-nagyon régi együttműködésben vagyunk, és a Ligetet szerintem lassan 50-60-70 alkalommal fotóztam, nem is számolom. Egyszerűen van csak, hogy megyek egy kört, hogy éppen aktuálisan hogy mutat, és ahogy nő a növényzet, nagyon sok minden változik, és ezt szeretem egy ilyen hosszú távú projektben, mert az épületek együtt változnak a környezetükkel is egy picit. És ezt igyekszem is megmutatni.
80 tabló van itt, és elsősorban kortárs építészeti alkotásokat látunk, amik vagy különlegesek, vagy teljesen szokványosak. De ez nem zárja ki azt, hogy például a Magyar Állami Operaházat is, azt a gyönyörű belső terét fotózod, vagy van egy szép tájkép Budapestről, amit fönn a várból fotózod. Látható ezen a Mátyás templom, a Duna.
Parlament és a teljes Pesti vonal.
Igen, ez egy gyönyörű panorámakép, de nem ezek a jellemző képeid. Mi fog meg egy épületben? Az, hogy szép, vagy egyáltalán szempont-e az, hogy szép, vagy valami egészen más is meg tud fogni?
Szerintem alapvetően a szépség egy nagyon relatív fogalom, úgyhogy így nem is tudok elindulni ebbe az irányba. Vannak fotogén épületek, és kevésbé fotogén épületek, meg vannak olyanok, amiket nagyon nehéz jól fotózni, mindegyiknek megvan a maga kihívása, és mindegyik érdekel, mert mindegyik épület úgy gondolom, hogy egy gondolatmenet alapján készült, és azt kell nekem valahogy kétdimenziós fotóként visszaadni. Azt, amit az építető, illetve az építész megálmodott, vagy pedig sokszor meg csak azt, ami engem éppen megfog benne.
Tehát tulajdonképpen mindig úgy állsz a világban, hogy nem tudomást venni a saját környezetedről, és hogyha valami izgat, akkor fogod a fényképezőgépet, és már is fotózod?
Nagyon idegesítő lehet a családom számára, hogy nem tudok táska nélkül egy városban sétálni. Tehát 15-20-30 ezer lépés, nem érdekel, hogy mennyi. Szinte mindig látom van a táska egy vagy két géppel.
Van egy olyan kép, ami Hóviharban készült.
Harpa, ez Reykjavik.
És mondtad, hogy mindig a családoddal utazol a világban, és ők nem bírtak kiszállni az autóból, te megfotóztad azt az épületet 40-50 percen át.
Ez konkrétan így történt, tehát nagyon-nagyon szétfagytam, vízszintesen esett a hó, és nagyon, és közben ugráltam örömömben. Tehát elképesztően élveztem azt a pillanatot.
Elég sok európai képed van, de van például amerikai kapcsolatod, és van egy komoly kapcsolatod egy Los Angeles-i fotóssal.
Mike Kelly.
Mennyiben tudtok együtt dolgozni? Hogy találtatok egymásra?
Mike Kelly az az építészeti fotós, aki 10 évvel ezelőtt megcsinálta az első olyan tutoriálokat, nem YouTube-ra, hanem inkább ilyen fizetős platformokra, ami alapján több százan vagyunk úgy a világban, akik ezt az egész szakmát megismertük mélységeiben, és adott egy szemléletmódot. Amit aztán nagyon sokan formáltunk azért a sajátunkra, és én 2019-ben kimentem Dubajba csak azért, hogy megköszönjem neki. Az ő workshopja volt, tudtam, hogy ez egy kezdő workshop, a végén azt is mondta, hogy semmi keresnivalóm nincs itt, mert ami a témája volt annak a workshopnak, azon már én régen túl vagyok, de valahogy nekem nagyon fontos volt, hogy találkozzunk személyesen és kezet rázzak vele, amiből azóta egy barátság lett. Voltunk azóta együtt Finnországban, Japánban, illetve neki van egy blogja is, ami elsősorban oktatási jelleggel létezik, és én ezen éveken keresztül írtam cikkeket.
Mennyiben vizsgálotta az építészetet szakmai szempontból, nem csak fotószakmai szempontból, hanem most, hogy ennyire rálátsz az épületekre, mert olyan fontosak neked, látsz-e építészeti trendbeli különbségeket, egyértelműen, hogy mi az, ami fönn fog maradni a jövőnek, unokáink is fogják őket látni, jobb esetben. Tehát, hogy jársz-e ilyen szemmel, hogy az értéket megmutatni, vagy csak az érdekességet?
A szűrőm az nagyrészt az építészek. Tehát az, hogy mi a minőségi építészet, az nagyban befolyásolja azért főleg világszinten az a 20-30-40 vezető iroda, akik terveznek ezekben a nagyvárosokban. Tehát nyilván egyrészt szeretném őket ügyfélként is majd bevonzani, tehát ez folyamatosan érdekel, de a kérdésre, hogy fontosabb-e egy épület, amiről tudom, hogy fennmarad, azt gondolom, hogy sokkal fontosabb, hogy olyan épületekről készüljön anyag, ami esetleg nem maradt meg annyira az emberben elsőre. Sok ilyet látunk szerintem akár a kiállításon is, kifejezetten az épület portrék szekción belül, ami lehet, hogy elveszik, és majd 100 év múlva csak képen lesz, de itt a budapesti városképben is vannak most olyanok, elég csak a Lánchídig elmenni, és az ott átépülő hotelre gondolni, ami el fog veszni, és már csak képeken fogjuk ismerni az elődjét. Tehát szerintem ebből a szempontból van egy nagyon-nagyon fontos, hát azt nem mondanám, hogy küldetésünk, de szerepünk.
Az, hogy épületfotózásban utazol, ez azért mégiscsak egy viszonylag szűk mezgye, tehát eléggé behatárolja a te vizualitásodat is, meg egyáltalán, hogy miben gondolkodsz. Akarod-e ezt valaha is tágítani, vagy úgy érzed, hogy ez a te utad, és akkor ezen fogsz haladni?
Imádom ezt csinálni. Minden egyes 3 órakor történő felkelést örömmel teszek. Úgyhogy valószínűleg marad ez, de én nagyon szeretek természetet is fotózni. Imádtam lovakat fotózni Izlandon. Tehát igazából én nagyon sok mindent fotózok ezen kívül is, de igyekszem azt megmutatni, amiben esetleg különlegesebb vagyok, mert a természetfotóim azok átlagos fotók.
Tehát úgy érzed, hogy ez az az út, amiben többet tudsz nyújtani, mint a többiek.
Ha kiírjuk, hogy Palkó György épületfotói, az tud valamit mondani. Palkó György természetfotói mellé 100 másikat tudnék mondani, csak Magyarországról, akinek jobban.
Palkó György épületfotóst hallották, akinek kiállítása Épületportré címmel a neokortárs művészeti térben látható a Városligetben. Liszt Ferenctől Cifra Györgyig, a Magyar Zongora Iskola története. Ez a címe annak a kiállításnak, amit a Régi Zene Akadémián lehet megtekinteni a Liszt Múzeumban. A kiállítás Balázs János zongora művész felkérésére a Cifra Fesztivál keretében a Liszt Múzeum munkatársainak kutatásai alapján jött létre. Balázs Jánossal beszélgettem.
Ez a kiállítás a te kezdeményezésedre jött létre. Egy 12 tablón átívelő történet arról, hogy hogyan is alakult a zongoristáknak a sorsa. Kik tanítottak és kiket tanítottak itt Magyarországon?
Igen, ez egy óriási csoda. A Magyar Zongoraiskola az egy diatal menet volt. Mindennek az atya Liszt Ferenc, aki megalapította a Zeneakadémiát, de ezen felül ő a világ egyik legnagyobb zongora művésze volt, tehát nem lett volna elég csak megalapítani, hanem a tudását is továbbadta, és az életének egy részét szent arra, hogy magyar tehetséges zongoristákat tanítson. És ha nagyot ugrunk a korban, akkor azért volt fontos számomra a Cifra György Fesztiválon ezt a kiállítást megrendezni a Régi Zene Akadémiával együttműködésben, mert a névadónknak a nevét 11 év alatt úgy érzem, hogy sikerült a köztudatba integrálnunk. Viszont nagyon fontos, hogy azt is tudjuk, hogy névadónk honnan ered. Mi az ő titkának a kulcsa? Mibe illeszkedett bele? Kik voltak az ő tanárai? Milyen zongoraiskolát kapott ő ajándékul, és mi az, ami őt formálta. És elég hamar eljutunk olyan nevekig, mint Tomán István, vagy Doknányi Ernő, Kéri Szántó Imre, Weiner Leo. És ilyen szempontból a Magyar Zongoraiskolát, hogyha megnézzük, akkor annyi elképesztő minőségű művészt adott a világnak, akik ugye az világ élvonalába kerültek elég hamar. És itt Cifra György mellett meg kell említenem Fischer Annit, Anda Gézát, Kilényi Edvárdot, és még sorolhatnám a jobbnál jobb zongoristákat. Ugye nyilván ez a karmesterekre is igaz, nyilván ez a hegedű művészekre is igaz. Tehát itt a Zene Akadémiának a fontossága megkérdőjelezhetetlen. És itt a Régi Zene Akadémiára, aki bejön, az ugye egy 12 tablóból álló kiállítás keretében megcsodálhatja, hogy mi az, ami a nemzeti kultúránknak, a identitásunknak, a Magyar Zongoraiskolának és azon belül is Liszt Ferencnek a legfontosabb epizódjai. Hogyan lettünk mi mai zongoraművészek, miből nőttünk ki? Miért fontos a magyar klasszikus zeneművészet? Miért fontos a Magyar Zongoraiskola? Ezek olyan kérdések, amikre lehet, hogy sokan tudják a választ, lehet, hogy sokan gondolják, hogy van rá válasz, de aki végig megy ezen a tablók kiállításon, biztosan nem fogja megkérdőjelezni, hogy ez a világ egyik legfontosabb zeneművészeti küldetése volt, hogy Liszt Ferenc megalapította a Zeneakadémiát, és átadta a tudását a zongoristáknak.
Ugye ez egy történeti jellegű kiállítás, ami azt jelenti, hogy nem jön el a máig a legújabb zongoraművészek, akik oktatnak a Zeneakadémián, ők nem szerepelnek.
Az a cím a kiállításnak, hogy Liszt Ferenctől Cifra Györgyig, ami egy elég nagy spektrumot fog át, de azért egy kicsit tovább jutunk, hiszen Ráfi Kálmán az én volt tanárom, zongoraművész tanár is jelen van a kiállítás utolsó tablóján, aki nagyon fontos kapocs, egy híd tulajdonképpen, egyrészt hozzám is, másrészt Cifra Györgyhöz is. Azt hiszem, hogy nehéz volna 12 tablóba a jelenkor nagyjait is, kedves pályatársaimat, kollégáimat is bele szuszakolni, mert így is nagyon sokan kimaradtak a történelmi jelentőségű tanárokból és művészekből. De azt hiszem, hogy a legfontosabb része a jelenkor művészeinek mindig tenni kell. Akik pedig már nincsenek közöttünk, azokra pedig emlékeznünk kell, és azok mindig intő jellel kell, hogy álljanak előttünk. Tehát én a magam részéről, amikor tanítok a Zeneakadémián, fellépek a Zeneakadémián, tevékenykedem a Zeneakadémián, vagy csak kinyitom az ajtót és belépek, érzem Liszt Ferenc. Nem is tudom, nem mondanám, hogy szigorát, nem mondanám, hogy nyomását, inkább azt mondanám, hogy Liszt Ferenc szellemiségét. És ezáltal az ember tényleg olyan produkciókat, olyan tetteket, olyan szavakat, olyan kisugárzást kell magából adnia, és olyan eszközöket kell választania az életmódjához, ami méltó ehhez az örökséghez.
Meddig látható ez a kiállítás itt a Régi Zene Akadémián?
Következő 2-3 hónapban jelen lesz, lehet, hogy meg is fogjuk hosszabbítani, de májusig biztosan itt lesz a kiállítás a Régi Zene Akadémián, ez ugye a Vörösmarty utcában található. Mindenkit nagy szeretettel várunk, ingyenesen látogatható, és egyébként a mai kor eszközének megfelelően nagyon sok QR kódot elhelyeztünk a tablókon, és hogyha valaki telefonnal ezeket megnyitja, akkor nagyon sok hangfelvételt, nagyon sok extra információt, videófelvételt szalálhat, régi kor nagyjairól is, és az új generációról is, hiszen ugye Cifra György örökségét sokan ápoljuk most már, és a Cifra Fesztivál is QR kódok által egy kicsit felelevenítető, hiszen sok videót és hangfelvételt tartalmaznak a tablók.
Ez a kiállítása is bizonyítja, hogy a Cifra Fesztivál egész éven át tart, noha mindig van fennáll, van egy ilyen sűrített programsorozat, ez nem olyan régen ért véget. Hogyan értékeled ezt most, és miket várhatunk, milyen új programok jönnek a közeljövőben?
11 éve most már, hogy útjára indult a Cifra Fesztivál, és 11. alkalommal valósult meg februárban az összefüggő kéthetes sorozat, ami nagyon-nagyon nagy szeretettel készítünk, mindig tervezünk, és idén is teltházas koncertjeink voltak, nagyon különböző koncertek, klasszikus zenétől, szimfonikus zenekaron át, könnyű zenei estek, tánc zenei estek, irodalmi estek, kiállítások, fiataloknak, fiatal zeneművészeknek lehetőség, gyerekprogramok, tehát valóban széles a paletta. Nagyon büszke vagyok arra, hogy tulajdonképpen a fesztivál már nagyon kinőtte magát, és azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon szeretik. Nagyon sok munkát tudunk beletenni, és ezáltal tudjuk a magyar fesztivál életet egy kicsit színesíteni, vagy talán nagyon is, mert önmagában Cifra György öröksége is egy olyan specifikum, egy olyan eszencia, amit mások nem biztos, hogy úgy csinálnának, mint mi, hiszen mi nagyon autentikusan nyújtunk ezekhez a lehetőségekhez, mint a műfajok találkozása, vagy éppen azok a művészek, akik belehelyezkednek ebbe a régi, nagy romantikus, improvizatív gondolkodásba, ami klasszikus zenei alapú. Tehát az improvizációról sokan hiszik azt, hogy az könnyű zenei, de nem, Liszt Ferenc volt, és Bach volt az egyik legnagyobb improvizatőr.
Meg Cifra
György, persze, tehát ez egy nagyon fontos tényező, és ezt nekünk kell képviselni, hiszen a mi névadónk volt az, aki ennek volt egy forrása tulajdonképpen. És a jövőbeli terveink is folyamatosan valósulnak majd meg. Hamarosan Brüsszelbe fog koncertet adni Vida Mónika, aki a Cifra Fesztiválnak ösztöndíjasa, a fiatal művésze. A Talentum Hungaricum program kiválóságai is fel fognak lépni a Hegyvidék Galériában még márciusban. Május 8-án a Zeneakadémiának Keller Quartet lesz a vendégünk, illetve május 25-én az egyik legfontosabb highlight koncertünk, a Világsztárok a Cifra Fesztiválon sorozatban. Leonidas Kavakos, szerintem a világ talán legnagyobb hegedű művésze érkezik hozzánk először első alkalommal, és egy gyönyörű kamorestet fog adni Erikó Pácsa az zongoraművésszel. Ugye ők is azt a gondolkodásmódot képviselik, bár más hangszeren játszik Kavakos, mint névadónk, Cifra György, de a gondolkodásmód, a zenei forrása, az összpontosulása, a lehetőségek eszköztárának, az tulajdonképpen közös. Úgyhogy én nagyon várom ezt a koncertet. A következő évadban pedig hát nagyon sok különlegesség vár majd a közönségre. Én nagyon bizakodó vagyok minden aspektusban. Erről még nem árulhatok el semmit, de a megszokott panelek, amelyeket már ismerhetnek, azok egyrészt bővülni fognak, másrészt a megszokott panelekben is lesznek majd természetesen újdonságok, mint a maraton jellegű koncertek, fiatalokat támogató koncertek és a különleges szójátékokból eredő koncerteknek a lehetőségeit is ki fogjuk meríteni, illetve összpontosítani fogunk természetesen a 2027-es évben előttünk álló nagy-nagy évfordulókra is.
És téged mikor hallhatunk legközelebb, mint zongora művész?
Áprilisban lesz egy szólóestem a Zeneakadémián, ami nem Cifra György Fesztivál keretében valósul meg. Ugyanakkor Cifra György egyik 1956-os koncertjének a műsorát fogom előadni a Zeneakadémia nagy termében, ahol nagyon különleges műsor lesz, igen, Rameau, Kupler műveket, Scarlatti műveket fogok előadni, Mozart szonátát, tehát pont nagyon érdekes egy olyan repertoár, nem biztos, hogy Cifra Györgyel kapcsolatban rögtön eszünkbe jutna. És hát nagy örömömre, amire nagyon-nagyon készülök, külföldi koncert, hogy még egyet kiemeljek a magyar koncert után, az a Carnegie Hall november 20-án várnak vissza. Nemrég voltam novemberben, és visszahívtak egy szólóest megtartására.
Balázs János zongora művészt hallották a Régi Zeneakadémián látható kiállításról, a Cifra Fesztivál 2026-os programjairól, valamint közelgő szólókoncertjeiről. Az elkövetkező interjúban is egy magyar zongoraművészt hallunk, ezúttal Szabó Marcelt, aki az orosz zene és ezen belül Rachmaninov megszállottja. Neki köszönhetjük, hogy már 8. alkalommal lehetünk részesei az orosz zenei fesztiválnak, ami az idén március 12-én Debrecenben kezdődött, és március 24-én Budapesten zárul. A részleteket később megosztom hallgatóinkkal, de most előbb halljuk Szabó Marcelt, a fesztivál művészeti vezetőjét. Orosz zenei fesztivál, ez a te ötleted volt.
Igen, hát én tínédzser koromban találkoztam Rachmaninovval, és az ott nagyon megtalált engem, és azóta is tart ez a Rachmaninov őrületem. Számos koncertet adtam, meg nagyon sok CD-n van, tehát teljes Rachmaninov mámorban voltam, főleg az azt következő időszakban, de a mai napig is megvan ez, és Rachmaninov kapcsán aztán az orosz zene is nagyon közel került hozzám, és ez addig fejlődött mindenféle tematikus napok, tematikus koncertek után, hogy elindult az orosz zenei fesztivál azzal a nem titkolt céllal, hogy az orosz zenét itthon nagyon kedvelik, én úgy vettem észre, tehát Csajkovszki hegedű versenye, Rachmaninov zongora versenye. Ezek mind olyan művek, amik itthon mindig hangos sikert aratnak, de nagyon sokan nem ismerik ezeknek a szerzőknek a többi műveit, és nem tudják esetleg, hogy Csajkovszki egyébként 3 zongora versenyt írt, vagy Rachmaninov 5-öt írt, és hogy írt 2 zongora szonátát. Ezeket mind kevésbé tudják, mert nincsenek reprezentálva itthon a hangversenytermekben, és akkor még csak Csajkovszkit és Rachmaninovot említettem, de ott van Skriabin, Sostakovics, Prokofjev, és nagyon-nagyon sok olyan szerzés, nagyon sok olyan műve, amit csak töredékét ismerjük itthon, minden ok nélkül, tehát nem arról van szó, hogy a többi mű, amiket írtak volna, az rosszabb minőségűek lennének, csak azt a fajta biztosra menést érzékelem, hogy a Csajkovszki hegedű versenyt azt mindenki ismeri, hogyha azt berakjuk a hangversenyterembe, akkor a siker lesz, és nem próbálkozunk meg egy ismeretlenebb darabbal, mert esetleg nem jönnek el. És a fesztivál egyik legfontosabb céljának azt tekintem, hogy ezekre a művekre rávilágítsunk.
Milyen helyszíneken?
Budapest, mint főszintér, illetve Debrecen az a kezdetek óta velünk van, a debreceni filharmonikusokkal karöltve. Ők úgymond egy ilyen partnere a fesztiválnak. Ők játszák mindig a zenekari koncerteket.
Szabó Marcel zongora művész, művészeti vezető után most nézzük a 8. orosz zenei fesztivál programját. Az idei rendezvény 4 meghatározó alkotó portréját rajzolja meg. Megjelenik az orosz zene bölcsőjét alakító Rimszkij-Korszakov, valamint szellemi örököse, a kiváló pedagógus Arenszkij. Hallhatjuk a zongora óriását, Rachmaninovot, aki Arenszkij tanítványa volt, valamint a szintén tanári vénával rendelkező Kabalevszkijt is. A zenei ívet olyan kiváló szólisták formálják meg, mint Langer Ágnes, Székely Anna, Balog Ádám, Pregun Tamás, Szabó Marcel, Szaniszló Attila, Fülep Máté és Rátkai Áron. A monumentális versenyművektől a dalokon át a négykezes zongora darabokig terjedő program 2 város összesen 4 kulturális helyszínén várja a közönséget. Budapesten a Zeneakadémián és az Orosz Kulturális Központban, Debrecenben pedig a Kölcsei Központban és a Debreceni Egyetem Liszt termében. A Margit Szigeti Színház idei nyári évadának kiemelt előadása lesz az Anna Karenina, Kocsák Tibor és Miklós Tibor nagy sikerű musical operája. A darab Lev Tolsztoj egyik legismertebb és legnagyobb hatású művét kelti életre, amely a háború és béke mellett az író monumentális életművének kiemelkedő darabja. Az 1877-ben megjelent regény középpontjában Anna, a szenvedélyes és intelligens asszony áll, aki a rideg házasság és a mindent elsöprő szerelem között őrlődik. Kapcsolata a fiatal tisztel Vronszkijjal végzetes következményekhez vezet, miközben a történet párhuzamos szálon mutatja be Levin és Kitty tiszta, fejlődésen alapuló kapcsolatát is. A mű népszerűségét jelzi, hogy számos filmes és színházi adaptáció született belőle. A legismertebb filmváltozatok között szerepel az 1935-ös hollywoodi feldolgozás Greta Garbo főszereplésével, valamint a 2012-es nagyszabású adaptáció Keira Knightley alakításával. A Kocsák Tibor és Miklós Tibor által jegyzett musical opera a hazai zenés színházi életben is jelentős múltra tekint vissza. Magyarországi ősbemutatóját 1994-ben tartották a Rock Színházban, majd 2008-ban kelt új életre a Madách Színházban, és a 2010-es években a színház egyik meghatározó zenés produkciójává vált. Most a Margit Szigeti Színház a Győri Nemzeti Színházzal közösen állítja színpadra az Anna Kareninát, aminek a bemutatója július 3-án, illetve 4-én lesz. Az előadás rendezője Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Vele beszélgettem. A Margit Szigeti Színházban megszületett tavaly előtt az Evita, tavaly a Rudolf című világhírű musicalek, és most itt az Anna Karenina. Ugye ez egy magyar darab, nagyon sikeres magyar darab. Hogyan született meg a döntés arról, hogy most akkor jöjjön a nagy világ sikerek után a nagy magyar siker?
Mindig, amikor arról beszélgetünk Bánta Odórával, a Margit Szigeti Színház igazgatónőjével, hogy mi legyen a következő közös nagy utazásunk, akkor olyan előadásokat igyekszünk középpontba helyezni, amelyek alkalmasak arra, hogy egy újabb ékkőként oda kerüljenek a Győri Nemzeti Színház, vagy adott esetben a Margit Szigeti Színház repertoárjára. Olyan előadásokat keresünk, amelyek ikonikussá tudnak válni. És ilyen értelemben véve nagy kihívás egy Evitába beleállni, még nagyobb kihívás egy Rudolfba beleállni, és még nagyobb kihívás egy Anna Kareninába beleállni, hiszen ez egy magyar musical. Ez egy kicsit még inkább a mi történetünk, hiszen Miklós Tibor és Kocsák Tibor musical operájáról beszélünk, ami egy gyönyörűséges tolsztói alapművet továbbépíti, és elrepíti abba a gyönyörűséges zenei környezetbe, amelyben már oly sokszor találkozhatott vele a közönség. És mi ilyen léptékű előadásokat keresünk, ilyen történeteket keresünk, hogy ezeket tudjuk mi közösen együtt színpadra álmodni.
Ugye a Győri Nemzeti Színház és a Margit Szigeti Színház közös produkciója ez. Mennyiben jelenik meg Győrött az előadás? Melyiknek lesz prioritása, legalábbis a bemutatót illetően? A Margit Szigeti Színházban láthatjuk először, vagy majd Győrött?
Természetesen először a Margit Szigeti Színházban láthatja a közönség, és aztán decemberben mutatjuk majd be a Győri Nemzeti Színházban. Ez egy fordított léptékű színházcsinálás, mint mondjuk a korábbi évtizedekben volt a Győri Nemzeti Színház történetében, tehát nem vendégelőadásként viszünk el egy előadást Budapestre, a Margit Szigetre, hanem először itt rakjuk színpadra, és utána láthatja a győri publikum. A próbaidőszak az természetesen Győrben zajlik, és amikor mi Győrből elindulunk, és fölpakoljuk a kamionokat, és elindulunk buszokkal Győrből Budapestre, akkor már egy kész előadást hozunk ide. A főpróba heten túl vagyunk, és itt a Margit Szigeten még van lehetőségünk arra, hogy ezt tovább finomítsuk, illetve a Margit Szigeti adottságokhoz igazítsuk ezeket az előadásokat.
Mennyire kell másképp gondolkodni a Margit Szigeti Színháznak az óriási színpadi terében, valamint a Győri Nemzeti Színház egyébként nem sokkal kisebb színpadi terében. Tehát kell-e alternatív megoldásokat kidolgozni?
Alternatív megoldások mindig vannak mind a két helyszín vonatkozásában, de az előadás gerince, az előadás önmagában mind a két színpaddal kompatibilis. Ami például a tavalyi előadásnak a specialitása volt a Rudolfnak, az az, hogy a Margit szigeten, a Margit szigeti szabadtéri színpad mögött ott van egy gyönyörűséges liget, és azt úgy szerettem volna, hogyha meg tudjuk mutatni a közönségnek. És mivel a Práterben játszódik az egyik képe a Rudolfnak, ezért ott kinyitottuk a teret, és oda egy óriás kereket varázsoltunk. És ott valóban egy óriás kerék pörgött és forgott, és maga a zöld liget ölelte ezt körbe. Természetesen ezt a színházban nem tudjuk megcsinálni, pláne úgy nem, hogy mi egy repertoár színház vagyunk, tehát folyamatosan más és más előadásokat játszunk, és nem on-suite mennek a darabok. Így értelemszerűen ezt a látványvilágot át kellett gondolni, és másfajta technikai eszközöket igénybe venni ennek a típusú látványnak a megjelenítésére. Az idei előadás, tehát az Anna Karenina vonatkozásában, ott is bizonyára fogjuk ezt az adottságát használni a Margit szigeti szabadtéri színpadnak, de természetesen mindig, amikor mi az előadást létrehozzuk, akkor arra is kell gondolnunk, hogy majd decemberben lesz egy nagy győri bemutató, ahol ugyanúgy szeretnénk teljes egészében és a teljes minőségében a legmagasabb élményt nyújtani a nézőinknek.
Ugye 1994-ben volt az Anna Karenina bemutatója neves szereplő gárdával. Most teljesen újak az énekesek ahhoz képest, hogy 94-ben a Rock Színházban, majd a Madách Színházban ment az előadás. Milyen alapon válogattatok, tehát hogyan állt össze a csapat?
Minden előadásban a Győri Nemzeti Színház társulata az, amely az előadás gerincét adja és alkotja. A Győri Nemzeti Színház nagyon sokoldalú és nagyon sok műfajra termett társulata, kiegészülve a tánckarunkkal, az énekkarunkkal és értelemszerűen a nagyszerű zenekarunkkal, a Siló István vezetésével. És mindig ezekben az előadásokban olyan vendégeket hívunk, akik tovább tudják emelni ezt a történetet, akikkel közösen tudunk tovább álmodni ilyen darabokat. Azok, akik újra és újra föltűnnek a Győri Nemzeti Színház előadásai, tulajdonképpen már állandó vendégművészeknek tekinthetők. Említhetem itt Kocsis Dénest vagy Nemes Tibort, de hogyha a készülő Anna Kareninának a két címszereplője közül az egyik színésznőnk Mózes Anita társulatunk tagja, Széles Lórával pedig volt már lehetőségem együtt játszani, együtt dolgozni a Budapesti Operett Színházban a Csárdás Királynőben, ő mint Stázi, én mint Edwin, tehát jól ismerjük egymást is ilyen értelemben véve, már van egy korábbi ismeretség Miller Zoltánnal is, aki annak idején az akkoriban általam igazgatott Karinti Színházban játszott vendégművészként. Szóval van egy ilyen kapcsolódás, egy olyan fajta jó kapcsolat a művészek és a színház között, hogy mi így együtt tudunk előadásokat érvényes módon a színpadra varázsolni.
A musical ez egy nagyon népszerű műfaj. A legszélesebb tömegeket valószínűleg a musical-en lehet behozni a színházba, és meg lehet szólítani egy olyan korosztályt, mondjuk a fiatalabbakat, akik ezen keresztül, a műfajon keresztül tudnak bizonyos irodalmi tartalmakhoz is akár hozzájutni, mert Lev Tolsztoj, tehát nem nagyon olvasunk már, sajnos.
Pláne nem a Háború és békét.
Maradjunk Anna Kareninánál, ennyire rövidebb, mint a Háború és béke, viszont az ilyen adaptációk mindenképpen segítenek legalább a tartalomhoz eljutni. Lev Tolsztoj szerintem meglepően modern volt a maga korában, nem véletlen, hogy ennyire nagy sikert ért el a regénynek az összes feldolgozása, ami létezik a világban.
Örök klasszikus Tolsztoj, és valahol az emberiség mindig rájön arra, hogy ezeket a lélektani regényeket jó megismerni, jó újraolvasni. Hogyha a musical egy vívő eszköz tud lenni ahhoz a célhoz, hogy valaki mélyebben megismerkedjen Tolsztoj csodálatos regényével, akkor nosza rajta, és csináljunk ilyen darabokat, és vigyük el az embereknek ezeknek a történeteknek az alapüzenetét. Hogy azokra a bizonyos kérdésekre választ tudjanak kapni. A bizonyos mértekre, hiszen egy lélektani regénynél mindig ez a legfontosabb kérdés. És az, hogy a musical az jelen van, az él, és tulajdonképpen mint egy ilyen picit megsebzett madár újra elkezd röpülni, az pedig azt mutatja, hogy a színházra mindig van, és volt, és lesz is igény, és a musical egy olyan műfaj most, amelyen keresztül a legszélesebb közönség réteget tudjuk megszólítani. Ezért választjuk ezeket a nagy léptékű előadásokat, ezért állunk bele ezekbe a darabokba ilyen mértékben, ezért teszünk bele pénzt, paripát és fegyvert, ahogy mondani szokták, mert nagyon fontos az, hogy a jövő színházi közössége az minél hamarabb bejusson a színházba, és minél hamarabb megkapja azt az élményt, amely után újra vissza akar jönni, és új történeteket akar megismerni és megnézni.
A Margit Szigeti Színház és a Győri Nemzeti Színház közös produkciója lesz Kocsák Tibor és Miklós Tibor musical operája, az Anna Karenina, amit majd július 3-án, illetve 4-én láthat a közönség a Margit Szigeten. Az előadás rendezője Bakos Kis Gábor, a Győri Nemzeti Színház igazgatója. Vele beszélgettem. Most hallgassunk bele a Madách Színház legendás előadásába.
Sorsom, bocsássa meg,
sorsról beszél, ha ön jó ember, felejtsen el az égre kérem.
Túl sokat kér, hisz minden szavát, a mozdulatát is őrzi. Szívem nem feledem sohasem már.
Március 15-én nemzeti ünnepünkön sokféleképpen ünnepelhetünk. Felhívom két lehetőségre a figyelmüket. Március 14-én az este a Fonóban koncerttel kezdődik, az éjszaka pedig zenével és tánccal ér át március 15-ébe. 20 órakor Nagy Csomor András és zenekarának forradalmi hangulatú műsorában felidéződik a 20-as évek bárjainak oldott atmoszférája, a latin szalsza sodró lendülete, egy flamenkós éjszaka izzása, a füstös jazzbárok halk zsongása, a Balkán lüktetése, a magyar vendéglőkben felcsendülő cigányzene karakteres ereje, valamint a népzene eleven világa. A koncert íve organikusan építkezik, az estére pedig egy kifejezetten erre az alkalomra született forradalmi hangvételű dallal készülnek. Nagy Csomor Andrásék játsszák a táncház első körét is, majd őket követi Magyar Soma és zenekara. Soma az a kanadai magyar hegedűs, aki azért költözött Budapestre, hogy magyar népzenét játszon, és az élő hagyomány részévé váljon. Zenekarát tehetséges, fiatal erdélyi barátai alkotják, akikkel tavaly a válaszúti néptánctáborban találkozott. Kettcsinálóként most a március 14-i fonóbeli estéhez hallgassuk Nagy Csomor Andrást és zenekarát, számuk címe Salsa de Kalotaszeg.
fellovagolt hányányán, onnan nézi, mint harcol az ezennyel, harcolja Tonti, jó magyar vitézek, jól az Isten majd megsegít titeket, harcolja Tonti, jó magyar vitézek, jól az Isten majd megsegít
Március 15-én a Budavári Palota negyed is ünnepi programokkal várja a látogatókat. A Csikós udvaron a Honvéd gyalogság és a Császári sorgyalogság tart doppergéssel és vonós zenével kísért őrjáratokat. De lesz néptáncos felvonulás, a közönség kedvenc lovas huszárok is felsorakoznak, miközben a forradalmi dallamokról hagyományőrző fúvó zenekar gondoskodik. A lovardában hagyományőrző népzenés táncház, citerás katonamesék és hangszerbemutató várja a gyerekeket. A kézműves foglalkozásokon lovacskabábok, csipeszhuszárok és nemzeti színű papírcsík képek készülnek, miközben interaktív játékok is színesítik a programot. A budai vársétán keretében az érdeklődők vezetett sétán ismerhetik meg az 1848-49-es eseményeknek a budai várban található helyszíneit. A részvétel ingyenes, de előzetes regisztráció szükséges a budai vársétak oldalon. Szintén ingyenesen lesz látogatható a Szent István terem, de itt is előzetes regisztrációra van szükség. A Várkert bazár különleges hangulatú estre készül a nemzeti ünnep alkalmából. Szarka Gyula, Kossuth Díjas előadó művész és zeneszerző a Petőfi dicsérete című előadását mutatja be zenésztársaival. A produkcióban Pindroch Csaba színművész és a budapesti Medikantáre vegyes kar is színpadra lép. A mai műsor zárásaként hallgassuk meg Szarka Gyula dalát, a Petőfi dicséretét. A zenei szerkesztő Túri Sarolta nevében is megköszönöm figyelmüket. Farkas Évát hallották.
Kerti virágok, Petőfi hangja igéz, de látod amottan a téli világot, dalban kavarog a szél. Velünk van most is hatópár úrunk, nem változott semmit még. Vidáman dünnyögi jó bevált éneki, hely, ráérünk arra mi. Csillagot félik az ég tetején, az idő nem számít rég. Mutat, mutat a bátorságod a fény itt Európa közepén. Lassan ballagott a négyökrő szekér, de a költő száguldott, és mi önfeledten énekelt, hogy lemossuk a gyalázatot. Szabadság, szerelem, tiéd mint a győzelem, lángolt a szó, a kard. Rabok legyünk, vagy bátrak és szabad, ez mindig kérdés marad. Csillagot fénylik az ég tetején, az idő nem számít rég. Utat mutat a bátorságod a fény, itt Európa közepén. Rövid volt a világ, sorsodat megírták Segesvár fölött, de arany a szó, azóta arany a szó, itt a Kárpátok között. Csillagot fénylik az ég tetején, az idő nem számít rég. Mutat, mutat a bátorságod a fény. Fénylik az ég tetején, az idő nem számít rég. Mutat, mutat a bátorságod a fény, itt Európa közepén. Itt Európa közepén. Európa közepén.